Folytatás. Thomas Manton prédikációja Máté 6.10 alapján. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Első fejezet. Akik Istent atyuknak vallják, és az ő dicsősége és országa iránt tiszteletet mutatnak, azokat igen komolyan kell érdekelje, hogy akarata-e földön meglegyen. Bizonyítani fogom ezt először a tételben jelzett érvekből. Első érv. Amikor Istenhez imádkozunk, kell érdekeljen, hogy akarata meglegyen kettős okból is. Imáink reális voltából és eredményességéből kifolyólag. Először is, amint valóságot és őszintességet kívánunk kifejezni az imában. Istennel űznek csúfságot, akik azért imádkoznak, hogy akarata meglegyen, de nem törődnek mégsem annak cselekvésével. Akik bűnös vágyaik ellen szavalnak, de mégis ölelgetik és keblükben melengetik őket. Sokszor emlékezetből imádkozunk inkább, mint lelkiismeretből. És gyakran csak lelkiismeretünkből, mint igaz érzelmekből. Hogy értem ezt? Emlékezetből imádkozunk, amikor gépiesen ismételgetjük a szavakat értelem nélkül, anélkül, hogy átéreznénk vagy megfontolnánk azok jelentőségét. Máskor meg lelkiismeretből imádkozunk inkább, mint tiszta érzelmekből. Augustinus megjegyzi magáról, míg bűnös vágyainak hatalma alatt volt, imádkozni kívánta bujaság ellen, de szíve közben ezt suttogta: de Uram, még ne! Mert, mondja, féltem, hogy Isten valóban meghallgat engem. A lelkiismeret tudtunkra adja, hogy ez és ez a dolog meg kell történjen, és ezt kérni kell. Így hát egy kis lelkiismeretet hintünk az imába, de nem teszünk bele igaz érzelmeket és komoly vágyódást. Sokan igen elkettelenednének, ha Isten szavukon fogná őket, amikor azt színlelik, hogy átadják magukat Isten akaratára, és hogy bűnös vágyaiktól megválni akarnak. Valójában ez igen kellemetlenül érné őket. Miként Pátiél Mikál férje ment utána, sírva követve őt, 2 Sámuel 3.16, ők sem válnának meg a bűntől. Már most, ha szeretnénk kifejezni, hogy kéréseink igazak, úgy törekednünk kell azok megvalósulására. Másként csak olyanok leszünk, mint azok a katonák, akik Krisztust köbdösték és pofozták, noha azt kiáltották, üdvözlégy zsidó királya. Épp ilyen csúfság azt mondani, legyen meg a te akaratod, és mégsem törődni annak tevésével. Máté 15.8. Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem. Ha a szív hiányzik az imából, lehet benne bármi is, nincs abban valóság. Egyes emberek imái csak okosságuknak és éles elmélyűségüknek a gyümölcsei. Másoknál inkább megítélésük eredménye, hogy mit kellene tenni, mint sem szívük őszinte gyümölcse, hogy mit kívánnak tenni. Annyiban jók, hogy nagy ünnepélyességgel kifejezik Isten jogát, de szívük belső vágyát hamisan elrejtik és elhallgatják. Továbbá kell törődjünk, hogy Isten akarata meglegyen, ha szeretnénk, hogy imáink meghallgatást találjanak. Zsoltár 66.18. Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram. Világos, hogy ha nem tesszük Isten akaratát, nincs semmi ok, amiért ő figyeljen vágyunkra. Ha hamisságra nézek szívemben, úgy nyilván bűn van a szívemben. És ha én azt megtűröm ott és dédelgetem, úgy Isten nem fog meghallgatni engem. Amikor erős szél fúj, némi hideg levegő bejön a szobába, bármilyen szorosra legyen is zárva az ajtó. De ha nyitva hagyom az ajtót előtte, ez már ugye arról árulkodik, hogy egészségemmel nem törődök egyáltalán. Meg lehet, hogy bűn van Isten gyermekeiben is, de nem tudatos megengedéssel. Bármely ismert bűn iránti szeretet meghiúsítja Istenhez intézett imáinkat. Így mondja Példabeszédek 28.9. Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is utálatos. Isten gyakran használja a megtorlás törvényét. Megfizet a bűnösöknek saját útjuk szerint. Nem akarjuk hallani őt, ezért ő sem hallgat meg minket. Ugyanazt az érvet, mint Isten elé tárunk az imában, Isten is elénk tárja az iránta való kötelezettségünkre és engedelmességünkre nézve. Mert milyen érvet is fogsz használni bizalmad és szeretetet felgerjesztésére? Azt, hogy a Krisztus vére által bátorságunk van a hozzávaló menetelre. Zsidók 10.19 és Efézus 3.12. De ez nem csak az irgalomban való reménykedésre szolgáló érv, hanem úgy szintén kötelességünk ránk terhelésére is. Amikor Isten Krisztus irgalmára kér téged, hogy tedd az ő akaratát, és vedd komolyan az ő munkáját. És ha Krisztus vére nem győz meg minket, hogy bennünket Isten akaratának cselekvésére vonjon, miként várhatjuk, hogy Istent meggyőzi, hogy válaszul áldást árasszon ránk? Ha Isten szól, és mi nem figyelünk oda, úgy amikor mi szólunk, joggal vetheti el a mi imáinkat. Aztán Isten bölcsebben szól hozzánk, mint ahogy mi tudunk hozzászólni. Mi sokszor dadogunk és sejpítünk, és ostobaságokat mondunk imáinkban Istennek. Sokkal több okunk van tehát nekünk, amiért Istenre kell hallgatnunk, mint Istennek arra, hogy meghallgasson minket. Mert sokkal több méltányosság van az ő rendeléseiben, mint meggyőző érv a mi imáinkban. És sokkal inkább kötelesek vagyunk mi engedelmeskedni Istennek, mint ő teljesíteni kéréseinket. És ezért, ha nem akarjuk, hogy fülét elfordítsa imáinktól, nekünk sem szabad elfordítani füleinket az ő törvényének és tanácsának hallásától. János 9.31. Tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki Isten félő és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Ez egy alapvető igazság. Akik Krisztustól csodatevő erejét akarták elvitatni, ezen igazság megfogta őket. Ha valaki Isten félő és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Nem elég csak a kegyességnek egy formáját fenntartanunk, hanem érzékenyek kell legyünk Isten akarata iránt. Ilyen úton nyerhetünk kegyelmes feleletet. Látjuk tehát, hogy az imádság kötelez. A másik érv az, hogy mint Isten gyermekei tennünk kell az ő akaratát. Malakiás 1.6. Ha én atya vagyok, hol az én tisztességem? Ha én úr vagyok, hol az én félelmem? Az Istenhez fűző kapcsolatok nem csupán puszta címek és alapok, melyek által kegyet várhatunk Istentől, hanem magukban hordozzák a kötelezettségeinket, melyekkel tartozunk neki. Sokan vannak, akik szép szavakat és nagy címeket adnak Istennek, de nem törődnek az ő akaratához való igazodással. Sőt, azáltal, hogy ilyen kapcsolatot vallasz Isten iránt, csak súlyosbított bűnödet, és ez ellenet fog tanúskodni. Atyádnak vallottál engem, de nem cselekedted akaratomat. Figyelj, Máté 12.50. Aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fitestvérem, nőtestvérem és anyám. Az ilyen biztos vigaszt meríthet Istennel való kapcsolatából, és Isten is elismeri őt, amikor komolyan igyekszik tenni az ő akaratát. Másként inkább gyalázod Istent, ahelyett, hogy imádnád őt. Ha a magad akaratát teszed, miközben Istent atyádnak nevezed, ezzel az ördög kölykét helyezed az ő ajtaja elé. Tehát, ha Istenre hivatkozol, s nevét magadra veszed, ha őt atyádnak szólítod, úgy azt is kell szívből mondanod, legyen meg a te akaratod. Aztán, harmadik érv, akik törődnek Isten dicsőségével, azoknak tenniük kell az ő akaratát. Ez Isten tisztelete, amikor az ő rendelkezésére állsz. Isten így dicsekedett Ábrahámmal. Inkább Círusról, mint Ábrahámról van szó itt, amint az összefüggésből kiviláglik. Lásd Ézsaiás 46.11, Ézsaiás 41.2. Kiszólította őt napkeletről, hogy lába nyomát kövesse. Amikor az ő rendelkezésére állsz, készen állva, hogy mindenben lépést tarts vele, bárhová vezessen is, akkor az ő akaratát elfogadva kész vagy követni őt. A Krisztushoz folyamodó százados dicsőségét szolgálta, hogy vitézei parancsának engedelmeskedtek. Úgyhogy amikor azt mondta egyiknek menj, az elment, és a másiknak jöjj, az eljött. Máté 8. Épp így Isten dicsőségét képezi, amikor inthet neked, és te nem vagy mással elfoglalva, hanem kész vagy engedelmeskedni, még ha ez a legnagyobb kockázattal is, mindened elvesztésével járna is. A negyedik érv uralmának való alávetettségünk. Isten az ő hatalmi trónján ül. Nos, milyen király az, akinek nem engedelmeskednek? Krisztust csak ott fogadják el igazán királynak, ahol akaratának engedelmeskednek. Másként üres címmel csúfoljuk őt. A főpap szolgái ezt kiáltották csúfságból, üdvözd légy zsidó királya. Ilyen az, amikor valaki királynak vallja őt, holott nem engedelmeskedik neki. Akkor kívánjuk őszintén, hogy országa eljöjjön erővel és hatalommal, amikor elhatározzuk, hogy cselekesszük az ő akaratát. Szeretjük, amit Isten szeret, és gyűlöljük, amit ő gyűlöl. Félelmünk és reményünk is Isten akaratához igazodik. Zsoltár 143.10. Taníts meg engem akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem. Ha egyszer elismered Isten felségét, akkor akaratá alá kell helyezned magad. Eképpen látjuk, hogy az imádság érveket állít elénk, amint hogy őt atyánknak nevezzük, s tiszteletet vallunk dicsősége és uralma iránt. Továbbá fel fogok hozni más érveket is, hogy meggyőzelek benneteket, hogy Isten akaratát lelkismeretesen komolyan vegyétek. 1. Itt van Jézus Krisztus példája, ki teljesen ráadta magát Isten akaratának cselekvésére. És te saját tetszésed szerint akarsz járni? János 5.30. Nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Krisztus nem az ő emberi akaratának való tetszést kereste, az ő természetes akaratát, hanem az ő atya akaratát. Az az igazi vallás, hogy ahhoz hasonlítsunk, akit imádunk. Nos, sohasem leszünk Krisztushoz hasonlók, míg Isten akaratát nem tesszük életünk nagy ügyévé és programjává. Mi véget jött ő ebbe a világba? Megmondja, hogy atya akaratát cselekedje. Lukács 2.49. Hát nem tudjátok, hogy nekem az én atyám dolgaiban kell lennem? Ez volt az ő egyedüli foglalatossága, és ez kell legyen a miénk is, ha ugyanazon indulat van bennünk, mely Krisztusban is volt. 2. Aztán fontold meg Isten jogát. Mi nem rendelkezünk magunkkal, hanem az Úr szolgálatára kell álljunk. Istennek joga van felettünk, mert ő teremtett minket. Minden teremtmény tökéletessége a teremtő akaratának teljesítésében áll, mert ez az a cél, amiért teremtettek. A teremtmények mind a te szolgáid, és döntésed szerint áll minden ma is, mondja Zsoltár 119.91. Létezésünket és mindazt, amivel csak bírunk, tőle kaptuk. Látjuk az emberek között, hogy a függőség tiszteletet szül. Ha egy ember a másik jóvoltából él, úgy gondosan igyekszik kedvében járni. Te mindent Isten kegyéből és bőkezőségéből élvezel. Az kell legyen hát fő törekvésed, hogy az ő akaratát cselekedd. Jézus Krisztus megvásárolt téged. 1 Korintus 6.20. Dicsőítsétek hát az uratati lelketekben és testetekben, melyek istenéi. Amit Isten megvásárolt, az az övé. Régen, amikor az embereket szolgákként adták el, egy rabszolga, akit gazdája megvásárolt, gazdája pénzét képezte. Így erejével, idejével, szolgálatával, mindennel urához tartozott. Mi istenéi vagyunk, mert megvett minket. Ezért nem élhetünk a magunk akarata szerint. Mert ezt jelenti egy szolgát tulajdonként bírni, hogy az nem élhet úgy, ahogy akar. És ismét, ha Isten új életre keltett, újjá teremtett, mi célja van ennek a kegyelemnek? Hogy többé ne emberek akarata szerint, hanem Isten akarata szerint éljük-e testben hátra levő időt. 1 Péter 4.2. A kegyelem célja ez, hogy megtisztítsa az akarat rendetlenségeit, és az Isten iránti kötelezettségnek és szolgálatnak szorosabb kötelékébe vonjon bennünket. És valóban, ha a kegyelem gyümölcsözik és erős benned, úgy át fogod adni magad Istennek. Énekek 7:10. Én az én szerelmesemé vagyok. Szerelmesedé vagy, hogy úgy használjon, amint neki tetszik. Tehát, ha csak fogadalmadat vissza nem vonod, lelkismeretesen tenni fogod Isten akaratát, mert nyilvánvaló joga van feletted. Aztán harmadik érvként fontold meg, mennyire képtelenek és tehetetlenek vagyunk. Nagy okunk van, amiért akaratunkat Isten akaratának átadjuk, hisz nem vagyunk képesek egyedül boldogulni. Az állami törvények szerint a bolondoknak és elmebetegeknek gyámjuk kell, hogy legyen. Elvesztették a maguk felett való uralkodást és önirányítást. Valaki más kell uralja őket. Természet szerint szolgák, akiket valaki más kell irányítson. Titus 3:3. Mi is természet szerint mind esztelenek vagyunk. És a lehető legnagyobb baj az, ha saját akaratunkra hagyatunk. És ezért, amikor Isten akaratunk átadását kéri tőlünk, ez csak annyi, mint egy fegyvert kivenni egy bolond kezéből, melyel saját pusztulását és romlását okozná. Egy latin mondás szerint az ember önkezével teszi tönkre magát. Nem mások teszik tönkre, bárhogy ártsanak is neki. Egy ember sem sérül meg mások miatt, bárhogy zaklassák, hanem csak önmaga sértheti meg magát. Nos, mivel nem tudjuk kezelni saját akaratunkat, kell, hogy legyen egy gyámunk, és ki bölcsebb Istennél, hogy vezessen bennünket. Egy kereskedő bár saját hajóval rendelkezik, és megtöltötte azt drága javakkal, mégis, mivel nem ért a hajózáshoz, kénytelen kormányost felfogadni, hogy az vezesse őt. Bizony, zátonyra futunk, és összetörjük magunkat, ha nem adjuk át magunkat Isten lelkének, hogy vezessen minket az ő akarata szerint. Negyedik érvként vegyük figyelembe a haszont, mely gyarapszik számunkra az ő akaratának tevése által. Élvezni fogjuk kegyét már itt, és dicsőségét oda át. Élvezzük kegyét és tetszését itt, hisz ezáltal kedvesekké leszünk Istennél. Cselekedetek 13.22. Találtam szívem szerint való férfiút, aki minden akaratomat véghez viszi. Ezek Isten szíve szerint való emberek, kik cselekszik az ő akaratát. És, ha bár sok gyengeségünk van, mégis, mivel hajlunk az ő akaratának cselekvésére, ő elnéz azok felett. Amint Dávidnak is voltak gyengeségei, mégis, mivel szívében ott élt, hogy Isten akaratát tegye, ezért Isten így méltatja, ez szívem szerint való ember. És élvezni fogod Isten dicsőségét oda át. 1. János 2.17. A világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Azon dolgok, melyekre a mi akaratunk hajtanak bennünket, elvesznek. Szívünk hajlama a világhoz húz minket, a gazdagsághoz, hírnévhez, élvezetekhez, de Isten akarata örökkévaló vagyonhoz juttat bennünket. A világ elmúlik, és ennek kívánsága is. Eljön az idő, amikor azok a dolgok, melyeket akarunk, s melyekhez erősen ragaszkodunk, s melyek után annyira kívánkozunk, véget érnek. Semmivé lesznek. Nem találunk már bennük semmi felüdülést, semmi kedvelést, semmi kielégülést. Amikor az emberek elhagyják a világot, kiáltoznak, hogy a világ becsapta őket. De nézd, aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Még soha senki sem tért meg, és nem keselgett amiatt, hogy Isten akaratát cselekedte. Ez az akarat az örök élethez kapcsol, és örök boldogságra vezet bennünket. Első alkalmazás vagy hasznosítás. Kimutatja ez, mennyire távol vannak mindazok az Isten iránti őszinte tisztelettől, akik a legkisebb kísértésre már is áthágják az ő akaratát, és áttörnek azon határokon és korlátokon, melyeket Isten szabott részükre. Szívük csak akkor igaz, ha egy parancs rettenete, a büntetéstől való félelem nehezedik rájuk. De azt olvassuk, Példabeszédek 13.13-ban, aki pedig féli a parancsolatot. Ha a parancs áll az útjában, nem mer áttörni rajta. Ez több, mintha töviskelítés vagy oroszlánok állnák útját. De másrészt, amikor az emberek nem törődnek a parancsolattal, amikor áthágják azt egy öltő saruért, amint a próféta mondja, amikor egy csekély kísértés is elég, hogy elvonja őket Istentől, ez jelzi, mennyire kevés az őszinte tisztelet bennük Isten iránt. A második alkalmazás arra szolgál, hogy még komolyabban figyeljünk Isten parancsolatára. Ennek érdekében fontold meg a következő indokokat. Fontold meg az ő abszolút tekintélyét a parancsolásra. 1 Timóteus 6.15. Aki ama boldog és egyedül hatalmas, a királyok királya és uraknak ura. Az ő akarata törvény, elég kell legyen számunkra. Én vagyok az Úr, te így és így kell tegyél. Második indokként fontold meg, mennyire méltányos mindaz, amit ő parancsol. Róma 7.12. A parancsolat szent, igaz és jó. Semmi olyat sem parancsolt Isten, ami ne lenne összhangban az ő természetével, és ne válna a mi hasznunkra. Nem teher ez, hanem nagy előny és áldás. Krisztus igája gyönyörűséges. Szolgálatunk és kötelességünk már önmagában hordja jutalmát. Hát nagy rontás számunkra, ha indulatainkat kormányozzuk, ha mértékletes, tiszta életet élünk, és szent szolgálatokba foglaljuk magunkat. Hisz mindezek fölemelik és nem esítik az emberi természetet. Ha Isten parancsa az lenne, hogy gyermekeinket feláldozzuk, vagy azon barbárságokat műveljük, melyeket a pogányok gyakoroltak, e kijelentés elég kellene legyen az engedelmességre, én vagyok az Úr. De amikor ilyen szent és jó parancsokat ad, melyek által életedet megtanulod még emberségesebben élni, értelmes teremtményként, úgy bizonyára örömmel és szeretettel kell fogadnod az Úr akaratát. Harmadik indokként fontold meg, hogy a magunk akaratának átadassunk, ez egy nagy ítélet. Amikor az Úr egy népet el akar pusztítani, átadta őket saját akaratukra. Zsoltár 81.12. Nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nekem. Ott hagytam azért őket szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. A legnagyobb büntetés, ami csak valakit érhet, hogy saját akarata szerint járjon. Át lehet adni valakit a sátánnak, és vissza lehet nyerni. 1 Korintus 5.5. Átadjuk az ilyent a sátánnak a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak napján. Átadhatik a sátánnak, hogy megpróbáltassék, és eszére térjen. De amikor saját magára lesz hagyva valaki, szívének hajlamára, hogy saját tanácsaitól megrészegüljön, és saját kívánságai szenvedélyekként uralják, micsoda kemény ítélet ez. Amikor Bálám nem elégedett meg, Isten ezt mondta végül neki, menj! 4 Mózes 22.35. Isten válaszát már megkapta előre, újra és újra, de ő csak tovább akart kérezkedni. Menj, mondta az Úr, és ez lett a veszte. Továbbá fontold meg, a legigazibb szabadság Isten akaratának alárendelten élni. Ha az Isten fia tesz téged szabaddá, valósággal szabad leszel. János 8.36. Hogyan tesz szabaddá minket Isten fia? Milyen értelemben? Nem a kötelességtől, hanem a kötelességre szabadít fel. Aki valamely bűnnek az uralma és ereje alatt találtatik, az valóban rab. De akkor szabadulunk fel igazán, amikor nem az Istent megillető szolgálattól, hanem az ördög hatalmából szabadulunk meg. Nem igazi szabadság szabadnak lenni, és kedvünk szerint azt tenni, amit csak akarunk, jót vagy rosszat, hanem minél inkább odaszánjuk magunkat a jóra, annál nagyobb a szabadságunk. Mert az az igazi szabadság, ami Isten szabadságával rokon. aki a legszabadabb lény, és mégsem vétkezhet. Ilyen természetű Isten szabadsága, és a Krisztusé, és az angyaloké a mennyben. És bizonyára nem kényszeredett rabsorsban élnek azok, akik örökké dicsérik és magasztalják Istent. A legnagyobb gyönyör lesz végül megtagadni saját akaratunkat, és tenni Isten akaratát. Minél inkább ráadjuk magunkat erre, annál nagyobb a mi örömünk. Így az igazak lelkeinek boldogságát érezzük. Az emberek közül senkinek sincs nagyobb boldogsága, mint a megdicsőült szenteknek. S mégis ők azok, akik saját akaratukat leginkább megtagadták. Miért tartjuk hát szolgaságnak azt, ami boldogság lényegét képezi? A mennyben a megdicsőült szentek nem panaszkodnak semmi teher miatt. Mégis nekik nincs saját akaratuk, hanem úgy akarnak és takarnak, amint Istennek tetszik. Ötödik indok. Akinek akarata Isten akaratára ráhangolódik, annak van a legvilágosabb ismerete Isten értelme felől. János 7.17. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti-e tudományról, hogy Istentől van? Nem a pártos éles elmélyűség az, ami képes behatolni egy igazságba, különösen egy vitatott igazságba, amikor a szóharcok porfelhője mindent elhomályosít, hanem aki Istennel szoros közösségben jár, az megismeri Isten gondolatait. Egy tompa vas, amikor forró és tűzben ízzik, mélyebben hatol be egy anyagba, mint egy éles szerszám, amelyik hideg. Így egy ember, ki tiszta érzelmekkel hevül Istenért, és szíve vágyik tenni az ő akaratát, sokkal mélyebben behatol a vitatott igazságokba, és többet lát Isten gondolataiból abban az igazságban, mint amennyit egy pártoskodó ember. Sok hiba és tévedés van Isten akaratát illetően. Nos, vedd lelkismeretesen az engedelmességet, ne tanácskozz egyéni indulataid és érdekeiddel, és akkor meg fogod ismerni Isten értelmét. Isten jogosan vonja meg a világosságot azoktól, akik testi kívánságaik, érdekeik és testi indulataik után járnak, mert ezek megvakítják az elmét, s így csak testi vágyaik ízlése szerint szeretik vagy kerülik a dolgokat. A hatodik indok. Isten bizonyosan meg fogja büntetni az ő akaratának megszegését. S ez alatt két dolog értendő. Hogy Isten észreveszi azt. Felfigyel arra, hogy akaratát tesszük-e vagy nem. Olvassuk, hogy a rékábiták komolyan megtartották már megholt atyjuk parancsát, aki már nem volt képes tudomást szerezni cselekedeteikről. De apjuk akarata volt, s ők ragaszkodtak a megholt rendeléséhez. Lásd Jeremiás 35.12. De most az Úr nézi, vajon akaratát teljesítik-e vagy nem? Példabeszédek 15.3. Mindenen rajta tartja szemét az Úr, a gonoszokat és jókat egyaránt figyeli. Akárhol vagy is, Isten ott van veled. Amint a próféta mondta Géházinak, vajon nem mentél el az én szívem veled? 2 Királyok 5.26, s az ő prófétai lelkét értette ez alatt. Az Úr velünk jár, bárhova megyünk, és figyeli, amit teszünk. Amikor Jézus Krisztus a sokaságban volt, ezt kérdezte, kicsoda érintett engem? Észrevette, hogy erő árad ki belőle, amikor valaki hittel megérintette őt. Így a teremtmények sokaságában mi Istenben bízunk. Ő tudja, hogy erő árad ki belőle, hogy megőrizzen életben téged és engem. Ezek találó példák, hogy felkeltsék és ébren tartsák elménkben az Isten minden tudásának érzetét. Aztán magába foglalja azt is, hogy szigorúan meg fog büntetni. Jakab 4.12. Egy a törvényhozó, aki hatalmas megtartani és elveszíteni. Sok törvényhozó van a világon, akinek hatalma van az élet és halál felett, de csak e földi életre nézve. De itt van egy törvényhozó, aki képes örök élettel megjutalmazni és örök halállal büntetni. Így tehát csak Istennek van igazán és sajátosan hatalma az élet és halál felett. Mivel tehát ilyen szigorúan megbüntethet, nem tanácsos ellenállnunk Isten akaratának. Isten akarata sokszor nehéz és terhes a testnek és vérnek, de ne feledd, a pokol ennél sokkal rosszabb lesz. Amikor az embereket hitre, megtérésre, bűnbánatra és új engedelmességre intjük, és tudtukra adjuk, hogy ez az Isten kijelentett akarata részükre, hogy higgyenek Krisztusban és járjanak szentül is, alázatosan Istennel, mit mond az ember? Azt, hogy megalázom magam, és szomorkodva a sarokba ülök, és életem bús melankóliában töltöm, egyik kötelességet a másik után végezve? Ez sokkal jobb, mint Isten haragja alatt üvölteni örökre. Néhány szó utasításként. Ha szeretnéd tenni Isten akaratát, akkor először is kell legyen bizonyos időpont, amikor lemondasz saját akaratodról, feladod azt és átadod neki. Természet szerint mi ellenszegülünk ennek. Nos, mindenki, aki a Szentlélektől meggyőzetve Istenhez vonatik, eljön és leteszi dacoskodásának fegyvereit Isten lábainál. Istennek joga van felettünk, és azt akarja, hogy a jogot elismerjük, és saját beleegyezésünkkel megerősítsük. Róma 12.1. Kérlek azért titeket az Istennek irgalmasságára, hogy szálljátok oda a ti testeiteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Nem adhatunk Istennek kedvesebb áldozatot annál, mint hogy lemondunk saját akaratunkról, és átadjuk azt neki. Nézd, hogy jön Pál, s teszi le a kardot, amikor Isten legyőzi őt. Cselekedetek 9.6. Remegve és ámulva mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Lesz egy idő, amikor ünnepélyesen átadott szíved kulcsait Istennek, és kéred őt, hogy jöjjön, vegye uralmába azokat. Pál, aki addig egyebet sem tett, mint hogy az öldökléstől lihegve üldözte és rettegtette Isten gyermekeit, amikor Isten megalázta, ott hever Isten lábainál. Amikor igazán megalázkodsz, kívánni fogod, hogy Isten jöjjön és vegye birtokba szívedet, és szent elhatározással igáját magadra veszed. A házassági frigyben a beleegyezést nem kell erőltetni. Vegyétek fel az én igámat. Második utasítás. Amikor magad átadod Istennek, ez fenntartás nélküli és korlátlan kell legyen. Kolossé 4.12. Hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratjában. Ez volt Pálnak értük mondott imája. Aztán Cselekedetek 13.22. Találtam szívem szerint való embert, Dávidot, a Jesse fiát, aki minden akaratomat véghez viszi. Oly teljes szívvel kell engedelmeskednünk, mintha nem is lenne saját akaratunk. Semmiben sem vonakodva, semmit sem tartva fenn magunknak. Saját gondolataink nincsenek, hogy úgy vélekedjünk, ahogy akarunk. Sem vágyaink, sem gyönyöreink, csak amint Isten akarja. A legkisebb bűn is, amihez ragaszkodunk, az ördög felettünk való jogának és uralmának az áloga. És ezért adj fel mindent Istennek. Add át magad teljesen neki, komolyan véve, hogy minden mozdulat, minden gondolat és minden érzelem egy isteni szabály alatt áll, és minden cselekvésünkben ezt kell kérdezzük, akarja Isten, hogy ezt megtegyem, vagy sem. Harmadik utasítás. Vannak bizonyos dolgok, melyek felül Isten különösen és határozottan kijelentette az ő akaratát, és különleges felhívást adott, hogy ezeket a legnagyobb lelkismeretességgel komolyan vegyük, bármennyire kellemetlen lenne is a testnek és vérnek, vagy hátráltatná világi érdekeinket. Például a megtérés és a bűntől való elfordulás felül tudjuk, hogy Isten megesküdött, hogy ezekben gyönyörködik. Élek én, ezt mondja az Úristen, hogy nem gyönyörködöm a bűnös halálában, hanem hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Ezikiel 33.11. És Isten nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. 2 Péter 3.9. Ez az Isten akarata. Megmondta nektek, hogy mennyire gyönyörködik a megtérésben, hogy jöjjetek és sírjatok bűneitek felett, és bánkodjatok eltévedéseitekért. Amikor Ézsau megértette, hogy apja vadat kívánna enni, vette az ívét és elment vadászni. Amikor tudjuk valamiről, hogy különösen tetszik Istennek, azt meg kell tennünk. Továbbá kedvét leli úgy szintén a hit munkájában is, amikor Krisztusban hiszünk. János 6.29. Ez az Isten munkája, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. És 1 János 3.23. Ez az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak nevében. Ezért nagyon rá kell adjuk magunkat a hit munkájára, és Krisztus elfogadására, hogy megvalósítsuk Isten jó tetszését bennünk. Igen, tetszik Istennek, hogy megtérjünk, higgyünk és hozzáforduljunk. Már a legelső mozdulat s elindulás mennyire kedves az Úrnak. Zsoltár 32.5. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted bűneimnek terhét. És ezt látjuk Lukács 15.20-ban is. Az atya fut fia elé, a találkozásra, amikor a tékozló komolyan a visszatérésre gondolt, s elindult haza. Aztán Isten akarata, hogy szent életet élj. 1 Tesalonika 4.3. Ez az Isten akarata, a ti megszentelődésetek. Hogy szent életben kell járnod, e felül Isten különlegesen kijelentette akaratát. Aztán az embertársi kapcsolatainkat illetően Isten nagyon gyönyörködik a felsőbségek, a szülők és főnökeink iránti engedelmességben. 1 Péter 2.15. Mert ez az Isten akarata, hogy jót cselekedve elnémítsátok a tudatlan emberek balgaságait. Aztán, hogy el kell fogadnunk Isten sorsintéző gondviselését, mindig hálásaknak kell lennünk. 1 Tesalonika 5.18. Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézusban ti hozzátok. Nagy lázadást és engedetlenséget jelent nem venni komolyan Isten ünnepélyes felszólítását. 4. útmutatás. Készek kell lennünk engedelmeskedni Istennek, bármibe kerüljön is nekünk. A legkisebb bűnt sem szabad azért elkövetnünk, hogy általa elkerüljük a legnagyobb veszélyt. Gondolj bele, milyen kis bűn lett volna Mózesnek, hogy a faraó udvarában maradjon, ahol segíthette volna Isten népét. Ő mégis inkább választotta az Isten népébe való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig tartó gyönyörűségét. Zsidók 11.25. Ötödször. A legnagyobb jóért sem, ami valószínűleg származna belőle, nem szabad áthágnunk Isten kijelentett akaratát. Sok esetben ez a csapda. Az emberek úgy vélik, hogy jó szándékaik által igazolva vannak. De nem szabad rosszat tennünk azért, hogy abból jó származzon. Róma 3.8. Ha egy hazugság megmenthetni a világot, nem lenne szabad elkövetnünk. Mert a legkisebb rosszat sem szabad elkövetnünk Isten akaratával szemben, még ha a legnagyobb jó is származna belőle. Harmadik alkalmazás. Vizsgáld meg magad, mennyire veszed komolyan Isten akaratát. Ez nagyon fontos, mert sok téves felfogás van ezzel kapcsolatban. És nagyon fontos, mert ezáltal felismerhetjük, igazán meghajlunk-e az Úr akarata előtt, vagy sem. Sokan átadják magukat az engedelmesség látszatával, és azt mondják, Uram, Uram, de nem teszik az ő akaratát. Szép szavakat szólnak Istennek, s nem törnek ki hangos vitákba, mint azok a gazemberek, Jeremiás 18.12. Mi a magunk gondolatai után megyünk, és mindjárt a mi gonosz szívünk hamisságát cselekesszük. És Jeremiás 14.17. Csak azt cselekesszük, amit a mi szánkkal fogadtunk. Számos dolog van, melyekben hajlamosak vagyunk a tévedésre. Mint például 1. Úgy általánosságban látszólag ráhangolódunk Isten akaratára, de amikor a részletekhez érünk, rugódozunk ellene. Rendszerint, amikor a kötelességet nagy vonalakban elénk tárja, nem kelt bennünk lázadó makadságot és ellenállást. Ez a mi nagy hibánk. Gratulálunk magunknak és átadjuk magunkat felvett fogadalmunkkal és farizeusi beképzeltséggel. De mit mondasz Istennek életed részleteire vonatkozó akaratáról? Mennyire készségesek voltak az izraeliták? Ó, ők megteszik mindazt, amit az Úr parancsol, az ő teljes akaratát, és az általános fogalommal nyomban el is tértek. Azonban Józsué ezt mondta nekik, Józsué 24.19, nem szolgálhattok az Úrnak, mert szent és féltékeny Isten ő, nem bocsátja meg bűneiteket, sem vétkeiteket. Készek vagyunk megtenni Isten akaratát úgy általában. De amikor testi vágyainkat és titkos hajlamainkat keresztezi, ezek miatt tiltakozunk ellene, és újra elpártolunk tőle. Aztán vannak, akik dicsérik és helyeslik Isten akaratát, de nem gyakorolják. Itt az áll, legyen meg a te akaratod, s nem az, hogy sokat tárgyaljak és beszéljek felőle, hanem hogy cselekedjem. És ez nem abban áll, hogy szép szavakat mondok Istennek. Ismeritek a két fiú példázatát. Az egyik azt mondta, én nem megyek, és elment. A másik, én elmegyek, Uram, és nem ment el. Máté 21:29-30. Ezen a helyen Krisztus többre értékeli a nyílt bűnöst a képmutatónál, ki jól fecseg Isten akaratáról, és úgy tűnik távol van a betegségtől, egészen hevül az Úrért. De érintsd csak meg, élettelen és hideg. Amikor nagy hangon helyeseljük Isten akaratát véleményünkben, és ajánlgatjuk azt, de cselekedni nem cselekesszük, lényegében ezt mondjuk, tudom, mit parancsol Atyám nekem, de azt teszem, ami nekem tetszik. Egy másik öncsalás Isten akaratával kapcsolatosan ez. A pillanatnyi jókedély hatása alatt, miközben testi vágyaink alszanak, amikor a szív a jelen hatások és rábeszélések sugaraitól felmelegszik, az embereknek fennkölt gondolataik támadnak Isten akaratának cselekvéséről. 5 Mózes 5:27. Beszéld el nékünk mindazt, amit néked mond az Úr, ami Istenünk, és mi meghallgatjuk és megcselekesszük. Tudnunk kell, hogy akaratunknak több ténykedő megnyilvánulása van. Beleegyezés, választás, szándék és végrehajtás vagy kivitelezés. Nem elégséges a beleegyezés. Ezt kiválthatják belőlünk erkölcsi rábeszéléssel. De kell legyen egy komoly választás, egy tántoríthatatlan elhatározás, és egy olyan szándék, melyet kitartással fenntartunk minden szorgalommal, komoly törekvésekkel, bármilyen ellenállásokba ütköznénk is Isten és emberek részéről. Nos, ez a szándék vagy törhetetlen elszántság olyan, hogy az akaratot nem lehet megtörni nehézségekkel, sem gyengíteni veszteségekkel, sem elbátortalanítani a sok csalódással, melyekkel szembesülünk, épp miközben Istenre várunk. Negyedsorban sokszor úgy látszik, rettenet szállja meg a lelkismeretet, és az emberek késztetve vannak Isten akaratát tenni, mégis szívük mindez idő alatt távol van Istentől. Ezért igyekszenek Isten akaratát és az övéket egybekapcsolni, egybehangolni a különbségeket. Jellegzetes példáját láthatod ennek Bálámban. Egy üzenetet küldtek hozzá, és egy nagy jutalmat. Nos, a szíve testi volt, mely a hamisság béle után hajlott. És ezért, bár tudta, hogy Izrael népe áldott az Úrtól, mégis először Isten elé akar menni. 4 Mózes 22:8. Aludjatok itt az éjjel, és feleletet adok néktek, amiképpen szól nékem az Úr. Nagyon óvatos, nem mert elmenni velük, csak ha az Úr azt mondja, menj. De az Úr megtagadja tőle, 12. vers, ne menj el velük. Mi lett aztán? Az Úr nem akart neki engedélyt adni az elmenetelre. Azután Bálák még tiszteletre méltóbb követeket küldött hozzá, és újra felajánlja a jutalmat. Akkor testi akarata Isten mellett szól, 18. vers. Bálám így válaszolt. Ha Bálák az ő házát aranyal és ezüsttel tele adná is nekem, nem hághatom át az Úrnak az én Istenemnek szavát, hogy valamit műveljek, kicsint vagy nagyot. Nos, mondjátok, nem egy becsületes szív szavai ezek? Ezt diktálta a lelkismerete. Egy aranyjal telt házért sem menne el az Úristen szava ellenére. Mégis, látjátok, igen csípős kísértés vehetett erőt rajta, mert újra Istenhez megy. 19. vers. Maradjatok itt, kérlek, ti is ez éjjel, hadd tudjam meg, mit szól ismét az Úr nekem. És akkor Isten azt mondta neki, menj. Látta, hogy szíve a hamisság béréhez tapad. Lelkismeretében nem volt tiltakozás, nem mert elmenni, ezért szerette volna Isten akaratát összhangba hozni valahogy az övével. Sok esetben mi is így hasonlunk meg saját érzelmeink és Isten akarata között, saját érdekeink és Isten akarata közt. Gyakran megesik, hogy harc támad a lelkismeret és a romlottság között. Amikor a világosság erősen hat a lelkismeretre, az emberek nem mernek szembe menni Isten nyilvánvaló akaratával. Szívük mégis más irányba húz. Indulataink azonban valamilyen módon csak testiek, és minden törekvésünk arra irányul, hogy Isten akaratát a miénkkel egybe kapcsoljuk, és hogy palástoljuk és enyhítsük a dolgot, hogy a lelkismeret szava ellenére nyilván áthágtuk Isten akaratát. Aztán egy ötödik csalás Isten akaratával kapcsolatban egyféle vágy, hogy bárcsak annak ereje alá kerülnénk. Olyan ez, mint aki restül kinyújtózkodva az ágyán azt mondja, ó, bárcsak dolgozhatnék. Sok embernek az akarata gyatra, bágyadt és tökéletlen. Van bennük némi vágy, de nincs elszánt komoly vágyódás. És olykor előhozakodnak egy hideg, pegyhütt imával, hogy Isten tegye őket jobbá. Épp olyan ez, mintha egy ember leülne és panaszkodna, ó, bárcsak ezen és ezen a helyen lennék, és ne kellene utazzak. Megtenném ezt is ezt a munkát. Mégsem teszi kezét a munkára. Az emberek szeretnék, de nem akarják ráadni magukat komolyan a kívánt kegyelem elnyerésére. Nincs bennük igyekezett akaratuk megvalósítására. Egy lézengő munkakerülő bizonyára szeretne fizetést kapni. Nos, ilyen az, akinek hideg vágya van, de nem hajlandó árat fizetni érte. Nem mondja, megveszem, bármibe kerüljön is. Hiányzik belőle a tevékeny, szorgalmas elhatározás, a szilárd és komoly szívbéli hajlandóság Isten iránt. Csak némi gyenge vágyai vannak. A hatodik csalás az, amikor megfelezzük Isten akaratát. Amint sok esetben az emberek megteszik részben Isten akaratát, de nem egészen. Nem írnek fel teljesen Isten gondolatához. Például felfigyelnek valamely nagy parancsra, de a kisebbeket mellőzik. De itt nem alkothatunk. Máté 5.19. Valaki csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, az a mennyeknek országában a legkisebb részen. Hajlamosak vagyunk azt mondani Lóttal együtt, imé kicsiny az, és én életben maradok. De egy bűn sem kicsiny, ha egy nagy Isten ellen követjük el. Több gonoszságról árulkodik, ha egy semmiségért és igen jelentéktelen dologért szakítunk Istennel. Nagyobb romlottságról árulkodik, mint ahogy egy kis erő egy nagy testet elindít a lejtőn. Aztán egy másik eset az, amikor a szertartásoskodó némely jelentéktelen dologhoz ragaszkodik erősen. Miként a zsidók tették, János 18.28, nem akartak bemenni a törvényházba, hogy meg ne fertőztessenek. De mégis nem vonakodtak megfeszíteni a dicsőség urát. Az ilyenek nem kerültek az Úr kegyelme alá. A hit, a megtérés, a megszentelődés s a törvény súlyos kitételei nem hatnak rájuk. Ezek nem érdeklik őket. Ez merő képmutatás. Olyan ez, mint amikor valaki bemegy az üzletbe egy fillérért vásárolni, és közben ellop 100 forint értékű árut. Így ők is pontosak és kimértek a kisebb dolgokban, csak azért, hogy vakmerősködjenek Istennel a nagyobb dolgokban. Aztán vannak, akik cselekszik Isten akaratát a nyilvánosság előtt, ahol figyelik őket, de nem teszik odahaza vagy magányukban. Szép színben tűnnek fel a világ előtt, de otthon a családban viselkedésük léha és gondatlan. Zsoltár 51.2. Szívemnek tökéletessége szerint járok az én házamban. Egy ember, aki igazán szent, kegyessége ki fog tűnni róla úgy otthon, mint odakünt. A magányában és titkos tevékenységében mindenütt lelkismeretesen komolyan veszi Isten akaratát. Sokszor túlfeszítjük magunkat és igyekszünk kiteregetni kegyességünket a nyilvánosságban. De Istent teljes szívvel kell szolgáljuk titkos helyeinken is. És Isten akarata kifejezetten szól úgy a belső, mint a külső embernek, és nekünk mindkét oldalon lelkismeretesen kell eljárnunk. Ézsaiás 55.7. Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, stb. Ne csak külső eljárásunkat, magaviseletünket tegyük lelkismereti problémává, hanem gondolatainkat épp úgy, mint cselekedeteinket, mert gondolatok is Isten törvénye alá esnek. Aztán vannak, akik a törvény első táblájának kötelességeit komolyan veszik, de mellőzik a másodikat. És fordítva, mások a másodikkal törődnek, de elhagyják az elsőt. Egyesek igen pontosak, amikor emberekkel van dolguk, de hanyagok Istennel szemben. Róma 1.18. Istennek haragja nyilván van a mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen. A törvény mindkét táblája a mennyből származik. Egyesek nem károsítanák meg embertársokat egy fillérrel sem, de nem vonakodnak megfosztani Istent mindattól a hittől, félelemtől, bizalomtól, imádattól, amivel tartoznak neki. Sokan, akik nem szennyeznék be testüket gátlástalan elköstelenséggel, mégis paráznák és házasságtörők Istennel szemben. Szívük elpártolt Istentől, és a teremtményeken csüng, Isten bántalmára. Sokan elítélik Absalom lázadását, és ők fellázadnak mennyei atyuk ellen, és gyilkosok, akik Isten szent lény ellen támadnak. Az emberek becsületébe nem gázolnának bele, de Istent gyalázzák, s emiatt nem fáj a fejük. Aztán másrészt vannak, akik istenfélőknek tartják magukat, és imádkoznak, de mindennapi forgolódásaikban szívtelenek. Káromlás nem hagyja el szájukat, de igen szeretetlenek. Irgalmatlanul, lelkismeret furdalás nélkül ítélik, károsztatják folyton testvéreiket. Ilyen a divat a világban. Egyoldalúan ragaszkodni az egyik kötelességhez, de megtagadni a másikat. Továbbá az Isten akarata megismerése iránti restség, az utána való érdeklődés hiánya és keresésétől való vonakodás családságról tanúskodik, és arról, hogy viszolygunk annak ereje alá jönni. Egyesek ravaszul boncolgatják, de nem kívánnak világosan látni a kérdésben. János 3.20. Mindenki, aki gonosz cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem jön a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Ravasz kíváncsisággal kutakodnak Isten útjai iránt, de nem keresik azért, hogy bölcsé legyenek. 2 Péter 3.5. Kész akarva tudatlanok. Amint Tertullianus egyházatja mondja a pogányokról, hogy nem érdeklődtek a keresztény vallás felül, mert szívük gyűlölte azt. Így ezek is vonakodnak Isten akaratát komolyabban kutatni. Nagy öncsalás van ebben. Azt mutatja, hogy félünk túl közel jönni egy felismert igazsághoz. Továbbá az emberek olykor-olykor, amikor testi kívánságaik bizonyos módon féken tartatnak, úgy látszik, erősen Isten akarata alá kerülnek. Egy lovat, melyet megsanyargattak, könnyen tud uralni a lovas, de amikor jól tartják, makrancossá válik. Sok esetben alacsony sorsban az ember úgy látszik, komolyan veszi Isten akaratát. Amikor jól megy sora, könnyelművé és engedetlenné válik. Jeremiás 5.5. Elmegyek azért a főemberekhez, ám de ők törték össze egyetemlegesen az igát, és tépték te a köteleket. Tehát nagyon sok tévedés, téves viszonyulás van Isten akaratával kapcsolatban, ezért szükséges nagyon utána nézned. Önvizsgálatunk második tárgya, hogyan tudhatjuk meg, hogy helyesen értjük és viszonyulunk Isten akaratához, hogy igazán átjár-e bennünket vagy sem. Nos, jó úton vagyunk, amikor Isten akarata elégséges érv önmagában azért, amit tőlünk követel. Amikor egy ember így meghódol Isten akarata előtt, akkor nincs is szüksége több érvelésre. Az engedelmesség csak is akkor helyes, amikor egyedül Isten akaratára való tekintettel van téve. A kegyes szív számára elég az, hogy ez az Isten akarata. 1 Péter 2.15, 1 Tesalonika 5.17. Bármilyen nehéz legyen is a kötelesség, s bármennyire keresztezze is saját vágyainkat és érdekeinket. Ez annyi, mint a parancsnak a parancsért engedelmeskedni. Minden más indok vagy késztetés nélkül. Van tehát egy alapvető ok az engedelmességre, és vannak motiváló okok is. Az alapvető ok az engedelmességre Isten akaratának látása. Serkentő okok az engedelmességre a jutalmazás és a büntetéstől való félelem. Az alapvető lényeges ok Isten akarata, és ez a tiszta engedelmesség, azért tenni Isten akaratát, mert Isten úgy akarja. Továbbá helyes magatartás az, amikor egy ember nagyon kívánja megtudni, mi az ő mennyei atyának akarata. Amikor nem csak gyakorolja azt, amit már tud, hanem keres, érdeklődik, hogy még többet tudjon. Róma 12:2. Hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. És Efézus 1:17. Ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, mi az Úrnak akaratja. Üdvös dolog, amikor egy ember kívánja tudni Isten teljes akaratát, nem kíváncsiságból, hanem a gyakorlásért, hogy cselekedhesse azt. Amikor az értelem zavaros fogalmat alkot egy dologról, a szív nem fogja azt tisztán látni. De amikor az emberek keresik a kijelentett ige szerint Isten akaratát, és kívánják megérteni Isten tanácsát mindenben, hogy aszerint járjanak el, ez bizonyítja, hogy a szív meghódolt Isten akarata előtt. Harmadszor, Isten akarata iránti helyes hozzáállásodról biztos képet kapsz abból, hogyan viszonyulsz bűneidhez. Zsoltár 18:23. Tökéletes voltam ő előtte, és őrizkedtem az én vétkemtől. Van olyan vétek, amelyet magunkénak nevezhetünk, amelyhez az akarat szenvedélyesen ragaszkodik, legyen az világiasság, érzékiség, helytelen hírnév hajhászás, vagy az emberek előtti elismerés óhajtása. Nos, amikor kiváljuk a jobb szemünket, és levágjuk jobb kezünket, Máté 5:29 szerint, amikor megöldököljük és leigázzuk testi kívánságainkat, amikor megtagadjuk magunkban azon dolgokat, amelyeken a szív leginkább csüng, ez hiteles jele annak, hogy ráhangolódtunk Isten akaratára.